hogy a bizonyság tevéssel is, tehát megint megkaptuk a választ Isten kegyelméből, még egyszerűbben. Tehát sok ember miért nem tesz bizonyságot a Krisztus jelenlétéről az életébe? Vagy, hát pontosan azért, mert nem hiszi el, hogy a bizonyság tevésben öröm van. Tehát nem hisszük el, és ezért vonakodunk. Hát milyen öröm lenne benned? Elmondom, hogy Krisztus mit tett velem, és hát abból nekem milyen örömöm legyen. Tehát a hitetlenség, hogy ebben igenis lelki tisztulás, gyógyulás, lelki béke, lelki öröm van. Tehát ezt az emberi agy, az emberi elme nem tudja felfogni, nem bírja elfogadni, mert az örömöt teljesen másképp asszociálja, pontosan úgy, ahogyan a világ kondicionál, hogy előbb a munka, aztán majd jön az öröm, és hogyha a munkának a következménye jó, tehát megfelelő, jó sok pénzzel jár, vagy jó sok dicsérettel, na akkor majd az lesz az öröm. Tehát utána várjuk.
Egy pedáns család anyának, aki nő volt és anya volt. Most így megéreztetem, hogy hatalmas nagy csorba esik az egóján akkor, amikor nem őt dicsőíti a család, hanem ő helyette a Krisztus lép a helyébe, és a Krisztus dicsőíti mindenért, amikor nem az anya, nem a nő van az első helyen, hanem át kell adni a helyet a Krisztusnak. És ez nagyon sok ilyen dolgot kiválthat az emberből, hogy tényleg, hogy elismerje azt, hogy nem ő van a középpontban, és nem belőle származik a jó. Nem belőle származik az, hogy a családja esetleg jól működik, vagy hogy harmónia van a családban. Az nem a mi érdemünk, nem az én érdemem, hanem egyszerűen a Krisztus érdeme. De átadni azt a, úgymond a stafétát, átadni a koronát, áthelyezni a Krisztusra az én fejemről, az, hát ez csak tényleg akkor képes az ember, és az ember nem is képes, hát ez csak is a Krisztus tudja elvégezni.
Persze, tehát ebbe a világba, amiben már mi is beleszülettünk, tehát azt még a régiek értették, mert úgyis, tehát benne volt a szótárokban, ha Isten is úgy akarja, ha Isten is megsegít, tehát ők egyfolytában arra utaltak, tehát Isten dicsérték, hogy bármit tesznek, vagy megtehetnek, vagy bármi történhet az életükbe, tehát ők utaltak rá, még szóban is, hogy mindez Istentől van, tehát Istentől van rá, bármit tegyek, van, tehát tőle van rá erőm a gyermekeimre, a férjemre, tehát nem magamtól van az erőm. Na, ez szépen kikopott, és akkor most amióta behozták ezt a nők napját, az anyák napját, tehát ezeket nem véletlenül, ez egy hatalmas csel és megtévesztés, figyelemelterelés, hogy az embernek, az ember még a szótárából is törölje ki azt az elképzelést, hogy Istentől van neki ereje, hanem higgye el azt, hogy ez mind a saját maga erejéből van. Tehát innentől kezdve persze, hogy egyértelmű, hiszen minden évben fel van magasztalva a hősanya, a hősnő, az egyenjogúság, tehát ezzel kiharcolta a nő, hogy magának, hogy saját magát elhitesse, a férfit is, a gyerekeit is, hogy itt minden az ő erejéből van, itt minden rajta múlik, tehát Istennek semmi köze, és ezt el is várja, tehát meg is koronáztatja magát a nő március 8-án, meg május nem tudom hányadikán van az anyák napja, tehát kikéri magának, hát mennyi vers született, hogy az én drága jó anyám, csak egy anya van a világon, meg a nők így, meg a nők úgy. Tehát kikéri magának a dicséretet, elvárja, hogy megkoronázzák. Tehát persze, hogy ez egy, itt teljesen összeomlik, amikor szembesülnie kell azzal, hogy, ami mondom, a régiekben még megvolt, de az új, tehát bennünk, a mi nemzedékünkben, akik most meg már hova tovább, Tehát Istenhez már el se tudjuk képzelni, hogy az erő az nem tőlünk van. El se tudjuk képzelni, hogy az idő nem tőlünk van. Tehát a tudósok megmagyarázták, hogy az erő a mit tudom én milyen kémiai folyamatoknak köszönhető, és az idő, hát azt mi találtuk fel. Tehát mi számítottuk ki, tehát mintha mi találtunk volna ki mindent. Tehát bizonyos értelemben igen, de a valóságban és az igazságban nem mi találtuk ki. Tehát nem mi találtuk. Isten megengedte, hogy éljük meg, tapasztaljuk meg, amit kitaláltunk. Erre adta az időt, erre adja az erőt. De ezzel mi mit csináltunk? Tehát még azt is megtagadjuk, hogy az erő és az idő Istentől van, tehát azt mondjuk, hogy az erő az a kémiai folyamatoknak a következménye. Az időt azt kitaláltuk, hogy hát beazonosítsuk, hogy ki körülbelül mennyi időt tölt a Földön, és akkor utána már nem volt nehéz annyira elterelni Istenről a figyelmet, hogy most már nem is használjuk. Tehát elképzelhető, mi az, hogy Istentől van az erőd, nézzük. Tehát ez már tényleg a sötétségünknek a legalja, mert elképzelhetetlennek tartjuk, hogy a mi erőfeszítéseink helyett, amit igazán Isten dicsérjük. Tehát mi nem ismerjük el, hogy Istentől van. Hát úgy, hogy Attila mondja, ha én holnap, ne adj Isten, tehát én már annyit feszítettem a húrt, tehát annyi lelkierőt elpazaroltam, felemésztettem, hogy egy betegség muszáj, hogy megállítson, ami még mindig kegyelem, hogy szembesülhessek, akkor, tehát akkor nincs értelme, nem fogok soha szembesülni azzal, hogy ez nem az én erőm. Mert hogyha én generálom az erőt, az én kémiai folyamataimnak a következménye, meg annak, amiket megeszek, hogyha az generálja, hát akkor miért ugyanúgy az egészséges ember is egyik pillanatról a másikra elmegy? Miért van az, hogy a sok munkám gyümölcseként, akkor miért nem az következik abból, hogy az időt én találtam fel, akkor miért nem tudok időt csinálni? Hát azért, mert nem tőlem van. Nem én találtam ki, és az erőt sem én generálom. Na, de hát ezt nehéz Isten kegyelme nélkül felfogni, ami viszont még nem is tehát pár évtizede ezt még az ember tudta, ma már ez elképzelhetetlen, mert a tudományos, tehát a tudomány, a tudósok, ők jobban tudják, honnan van az erő, honnan jön az idő, és pont. Innentől kezdve meg könnyű az ember dicsőítés, és akkor ezt ugye szépen meg van osztva, dicsőítsük az asszonyt, a gyermeket, legyen gyereknap, nőnapja, nők napja, anyák napja, most már kezd lassan lenni, itt Olaszországban van férfiak napja is, mert hát ők is elkezdtek lázadozni, hogy hát itt minden a nőről szól, úgyhogy most már nekik sem jó. Na, nem tudom, mennyire volt érthető, amit el akartam itt mondani, de hirtelen ez jött, ez a meglátás.
Érthető volt teljesen, de igen. Ez nekem is jött mostanában egyébként ez a női uralom, tehát, hogy főleg akkor kerekedett ki, amikor most szembesültem vele, hogy a Magyarországon a köztársasági elnök is egy hölgy lett, hát mondom, na kész, és akkor... Ez milyen szépen tükrözi azt, hogy tényleg a nők, az anyák mennyire fel vannak emelve. Tehát annyira, nem tudom, tehát pár évvel ezelőtt nyilván nekem is furcsa lett volna ezt így látnom, így Isten nélkül, meg megbotránkoztató lett volna, mert most már ugye, tehát az van, hogy a gyermeket is, kinek köszöni meg az ember, a férfi, a nőnek. Tehát köszönöm, hogy szültél nekem egy gyereket, a másik akkor köszönöm, hogy csináltál nekem egy gyermeket, és akkor teljesen meg vagyunk feledkezve arról, hogy az a gyermek Isten áldása, az Isten akaratából van, és úgy rendelkezünk a gyermekkel is, miközben így, tehát annyira úgy feleemeljük magunkat, mint nőt, mint, és ezt nagyon sokan ki is kérik maguknak, hogy miatt, hogy a nőket nem fogadják el, de valójában erről szó sincs, hogy nem fogadják el. Hát már annyira elfogadják a nőket tényleg, hogy Már tessék, itt van az országot, és lassan nők fogják vezetni. Tehát, és akkor siránkozunk azért, ami nekem szembetűnő volt, és ami sokszor mostanában sok ilyet hallok, ugye a bántalmazó kapcsolatokról. Tehát, hogy állítsuk meg a bántalmazó kapcsolatot, állítsuk meg a nők bántalmazását. Én aláírom, és biztos, tehát ezt nem elmarasztalóan mondom, de biztos van olyan is, ahol ez tényleg a nő ártatlan, de a legtöbb esetben, tehát én például voltam bántalmazó kapcsolatban, és hát teljesen meg voltam győződve arról, hogy én mekkora áldozat vagyok, hogy én nem tudok ebből szabadulni, és hogy minden érzés előjött, frusztráció, öngyilkossági hajlamok, hogy hogyan meneküljön meg belőle az ember, hogyan meneküljek meg is, hogy én. És ugye depresszióba estem, minden, és aztán pont a napokban volt, hogy Isten felhívta erre a figyelmemet, úgy visszavezetett ebbe a kapcsolatba lélekben, és megmutatta, hogy na hát azért nem voltam én ártatlan. Tehát tegyük, egyáltalán nem voltam ártatlan az egészben, mert én aljas módon kiprovokáltam azt, hogy igenis legyen veszekedés, hogy igenis a figyelem rám irányuljon. Ha már nem irányult rám úgy a figyelem, hogy szép szóval, dicsérgetéssel, vagy akárhogyan, akkor irányuljon rám a figyelem balhé által, veszekedés által, hogy én utána el tudjam mondani, tudjam magamat sajnáltatni, elhiggyem magamról, hogy mekkora áldozata vagyok ennek a kapcsolatnak, milyen szegény vagyok, és hogy engem bánt mindenki. Na hát, én úgy hiszem, hogy a legtöbb, tényleg, még egyszer mondom, biztos, hogy van olyan, ahol ez ártatlanul történik meg, de a legtöbb ilyen bántalmazó kapcsolatban a nő kiprovokálja ezeket az erőszakot szó szerint. És ráadásul én megfigyeltem azt is magamon, nem megfigyeltem, bocsánat, hanem Isten visszavezetett és megmutatta azt is, hogy ragaszkodtam hozzá. Tehát minél jobban bántottak, én annál jobban ragaszkodtam, és annál jobban provokáltam ezt az egészet. Ráadásul úgy, hogy alattomos módon. Tehát a nő ezt ki tudja provokálni. A féltékenységével, azzal, hogy őt állandóan dicsőítsék, állandóan ott van a vágy, hogy felemelje, ugye szívja a vérét, pontosan, mint a vámpír a másiknak, ez a nőkbe ott van, mert egyszerűen nem tud úgy létezni, ha a nő Isten nélkül létezik, és még, tehát még akkor is megeshet, ha Istennel jár, de Isten nélkül a nő egyszerűen egy vámpír üzemmódban működik, és neki folyamatosan kell azt, hogy fel legyen emelve, mint nő, mint háziasszony, mint édesanya, és aztán ő a kis birodalmába, a lakásába, a saját családjába, ami az ő saját királysága, uralkodhasson. Úgyhogy alattomos módon tud ez működni. És hát nem is képes az ember ezt letenni, ahogy az előbb is jött, hogy kész, én leteszem, nem akarok. Tehát ez csak úgy, ettől az ember úgy tud megszabadulni, hogyha nem akar már se nő lenni, se családanya nem akar lenni, se háztartásbeli, se szakácsnő nem akar lenni, se szexbomba nem akar lenni, hanem egyszerűen csak...
Se házasságnak.
Igen, csak gyermek.
Kornélia, akkor úgy jártál, mint
nekem
ahogy...
Ugyanez mutat az Úristen. Ugyanez voltam én is. Bocsánat.
Ahogy mondta egy barátunk, hogy a nőt félig agyonverte a férfi, és jött egy ilyen női mozgalom, hogy hát akkor jelentse fel, segítenek neki feljelenteni. Az arca el volt meseredve, a szemei kigülledve, minden baj, ott el volt tagadva az arca, minden. Szóval én biztos nem jelentem fel. És kérdezték, hát miért nem jelenti fel, hogy amizet? Hát nehogy néz ki, nézzen tükörbe, hogy el van meseredve az arca. És azt mondja, hogy azért, mert én ezt most, amit kaptam, én ezt nem érdemeltem meg. De sokszor volt, hogy megérdemeltem volna, és nem kaptam semmit. És akkor nem jelentette fel a férfit. És soha nem felejtem el, szerintem ez örökre belénik, ez a barátunknak, a nagymamájának a története, aki egyenes asszony volt, egyenes háttal is végezte be a földi életét, boldogult meg, de ő azt is elmondta, hogy egyszer egy akkora nyakleves kapott a férjétől, sáncba beleesett. Azt mondja, én csak egyszer kapta a nagyapától, de többet nem is kellett kapjak. Amikor elmondta, hogy Lagziban voltak, és hát szép fehér nép volt, és hát másnak is feltűnt, nem csak a férjének, hogy ő szép. Ugye? De neki is feltűnt, hogy másnak feltűnt, hogy ő szép. Ugye? És akkor tetszett ez neki. Még rá is játszott ugye erre, hogy hát, na hát akkor látjátok, hogy milyen szép dolgot láthattok az én személyemben. Igen, de a férfinek is feltűnt, hogy másnak is feltűnt, vagy a nőnek feltűnt, hogy másnak is feltűnt, hogy szép. És egy szót nem szólt. Tisztességes volt a férfi, egy szót nem szólt. Vége volt a lakodalomnak. Hazamentek. Kapu előtt megálltak, ott megsirítette rendesen. Azzal belest a sáncba az a nő. De ez ilyen teljesen izé volt ilyen, mint a régi, de a legelső filmek fehér-feketében, tehát hang nélkül. Hang nem volt hozzá egyáltalán. Pofon ütötte, beleesett a sáncba a nő, egy szót nem szólt ő sem, sem a férfi, tudta, hogy miért kapta, de tudta, hogy többet nem is fog kapni. Tudta, hogy többet nem is fog kapni, és nem is kapott többet. Ennyi volt. De most már ugye van emancipáció, vannak mozgalmak, megvédjük a nők jogait, a férfiak jogait, a pandák jogait, mindenkinek a jogaiért kiállunk, és aztán jön a, ugye a következő szint, a következő szint, a szembesülésnek a következő szintje, ugye, amit az ember, hogyha az első szintet átjátszotta, jön a Mr. Betegség. Jön a rák, és akkor futunk Dél-Amerikába ganodermáért, futunk az Antarktiszra, mit tudom én, pingvin kakiért, hogy meggyógyulunk, mert nem értjük, hogy mitől van a rák. Hát mi mindent a jól csináltunk. Mi kiálltunk a jogainkért, és fellázadtunk, ottól fel kell kilázadni, de hogy megkérdezzük magunktól, hogy mi miért történik, na arra már nem voltunk képesek. Úgyhogy ezekkel mind dolgok. És ez is mekkora ajándék, hogy ugye ti is beláthatjátok ezt, és ugye szemreben is nélkül elmondhatjátok, és elmondhatjuk, hogy minek következtében kerültünk oda, ahova kerültünk. Már nem kell hárítani, ez is mekkora szabadság, hogy nem kell keresem a bűnöst a más lakók között. Sem Kínában, sem Wuhanban, sehol. Mert itt a bűnös, itt ebben a házban, éppen most beszél, ugye. Mekkora szabadság ez. És mégsem kell az embernek a szabadság. Fel van kínálva a bizonságok által, fel van kínálva a szabadság az embernek, de jobb hárítani. Jobb a büdös nőt, a büdös férfit, a büdös pingvint hibáztatni, mint sem a büdös bűnös szívünket felelősségre vonni, és Isten kérni, mert tisztítson. Na, érdekes mindenképp.